Nagy szeretettel köszöntelek titeket az Úr Jézus Krisztus szeretetével, ennél nagyobb nincs. És tudjátok, elgondolkodtunk, beszélgettünk itt nemrégen az imádatról, a dicséretről, és hogy hát az angyalok azok miért dicsérik az Istent. Házi csoporton volt erről szó, volt egy jó beszélgetésünk. És hogy jó volt rácsodálkozni, hogy az angyalok nem azért imádják az Istent, hogy rájuk parancsolt az Isten még a teremtéskor, hogy ha nem imádtok, úgy jártok, mint a sátán. Ez nem ilyen dolog, hanem én úgy látom ezt, hogy amikor az angyalok ott vannak az Isten tróntermében, és így ránéznek az atyára, azt mondják, szent vagy, szent vagy, szent vagy, imádunk. Tehát az angyalok, amikor látják az Istent, látják az Úrnak a jóságát, szentségét, akkor csak jön belőlük az imádat. Nem azért megparancsolták nekik, ha nem tudnak mit tenni, amikor látják az Urat. Csak imádják őt, tisztelik, dicsérik az ő akaratukból, döntésükből, mert nem tehetnek mást. Mert Isten jó, Isten szent. És a dicséretnek is az a lényege, amikor az imádatban megyünk, nem a stílus a lényege, hogy most milyen stílusban, olyan stílusban, amivel tudunk illeszkedni az emberi részt. De a lényeg a dicséretnek, az imádatnak az, hogy rácsodálkozunk az Istenre. És minél inkább bemegy Isten jelenlétébe, annál mélyebben tudod imádni őt, rácsodálkozni az ő szentségére, jóságára, szeretetére, megváltó művére. És akkor nem azért fogod dicsérni az Istent, mert így szoktuk. És ha jó hívő vagy, akkor dicsérj az Istent. Ha még jobb vagy, még tapsolsz is. Ha még jobb vagy, felmen a kezed. Ha még jobb vagy, le is térepesz. Nem erről van szó, hanem egyszerűen csak rácsodálkozol az Úr, és azt Uram, hát te jó vagy, imádlak, dicsérlek, szeretlek téged, Uram. Nagyszerű vagy, rácsodálkozok, jó rád nézni. Jó veled lenni, halleluja. Ne engedjétek meglopni magatokat semmilyen hazugsággal, semmilyen beteg és buta Isten igétől, idegen gondolkodással, gondolatokkal. Nos, szeretnék igét olvasni veletek együtt a Timóteushoz írt első levélből, és egy megtapasztalásomat megosztani veletek megint, és ebből kibomlott egy tanítás. Vezetőkkel már ezekkel az igék körül összegyűltünk, és egy jót imádkoztunk, bűnbánatot tartottunk, könyörögtünk, esedeztünk. Nagyon jó volt, nagyon Istennek a jelenlétében tudtunk lenni. 1 Timóteus 2. Az egész részt fogom olvasni, helyeteken ülve kérlek, hogy bibliáitokban kövessétek, majd még más igéket is olvasunk így együtt. 1 Timóteus 2. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, eserezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden fejevalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes Istenfélelemben és tisztességben, ez a jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért tanúbizonyságként a maga idejében. Ezért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy hitre és igazságra tanítsam a népeket. Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak, harag és kételkedés nélkül. Ugyanígy az asszonyok is tisztességes öltözetben, szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal és aranygyöngyökkel vagy drága ruhával, hanem azzal, ami az Istenfélő félelmet való asszonyokhoz illik, jó cselekedetekkel. Az asszony csendben tanuljon teljes alázatossággal. A tanítást azonban az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfi uralkodjék, hanem legyen csendben. Mert Ádám teremtett először, Éva csak azután. És nem Ádámot vezette tévútra a kísértő, hanem az asszonyt, és ő esett bűnbe. Mégis megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmarad józanul, a hitben, a szeretetben, és a szent életben. Szeretném, most tudnánk imádkozni azért, és majd Armandot kérem, hogy gyere és vezess egy imában bennünket, hogy az Úr adjon kegyelmet, hogy a szívünk megnyíljon, és ilyen készség legyen a bensőben, a szellemünkben, a szívünkben, az Isten igényének a beoltására, hogy be tudja oltani a szívünket az Úr az igazságával. És az oltásban pedig tudjátok, hogy a vadba oltották a nemest, és a nemesfa hozott aztán jó gyümölcsöt.
Uram, köszönöm neked ígédet, Uram, és köszönöm, Uram, hogy tanítani akarsz minket, Uram, és köszönöm, Uram, hogy meg akarod változtatni az életünket. És arra kérlek, Uram, hogy legyen itt mindannyiunknak nyitott szíve feléd, Uram, hogy amit te mondani akarsz, azt meghalljuk. És Sanyinak pedig adj a szája ebbe a te ígéret, Uram, és azt szólja, amit te üzensz nekünk. Amen.
Amen. És olyan világban élünk, amikor olyan rendszerek és biztos pontok inognak meg a társadalmakban és a világ nyugati civilizációs részén, amelyről azt gondoltuk néha, hogy korábban soha ez meg nem történhet. Olyan világban élünk, amikor egy kis megrendülése a pénzpiacnak 2 millió embernek az otthontalansághoz vezetett Amerikában nagyon rövid időn belül. Sátrakban és lakókocsikban laknak emberek, és elvesztették az otthonukat. És ahogy látjátok, a dominó az úgy borítja tovább a többi dominót, és ez nem áll meg. Aztán pedig azt is lehet látni, hogy rengeteg spekulatív szellemű személy, kapzsi önző ember még ebből a nyomorult helyzetből is megpróbál hasznot húzni, megpróbál manipulálni, megpróbál többet kivenni az emberekből, jobban kizsigerelni a másikat, mint korábban, kihasználva az űrzavart, kihasználva a lehetőségét annak, hogy itt-ott emelünk, itt-ott többet szedünk be, itt-ott drágítunk, ráfogjuk a válságra, hogy ez többbe kerül, az többbe kerül. Furcsa időszak ez, furcsa világ. A történelem színpadán újabb felvonások játszódnak a szemünk előtt, hogy nagyon költői legyek. Olyan fejezetek játszódnak le, amelyeket talán nem is gondoltunk volna, hogy meg fognak történni. És ennek hívő embereknek szükséges az, hogy megpróbálják értelmezni a körülöttünk élő világnak eseményeit, és megpróbálják beazonosítani, hogy hol is tartunk most, és merre megy ez a világ, és egyáltalán mit kezdjünk az egésszel. Ragaszkodj az Úrhoz, és kész. Ez a válaszom. De kicsit hosszabban mondom el. Olyan jó, hogy lehet ragaszkodni az Úrhoz. Figyeljetek, ezekben a napokban azt gondolom, igazán felértékelődik az, hogy nekünk van Istenünk. Van Istenünk, akit tiszteljünk. Akiben bízunk. És nem kell más Istenben bizakodni. És az ő trónja nem írog meg. Nem rendül meg. Tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Halleluja! Győztes! Visszaértünk! A mennyei királyságban nincs infláció, nincs pénzválság, ott az utcák is aranyból vannak, a falak is aranyból vannak, gyöngyök vannak a kapuk alapzataként lerakva. A mi Istenünk gazdag Isten, és jó, halleluja. Tehát azt gondolom, hogy nagyon áldott dolgok történnek hívő szemmel. Nagyon kedves dolgok történnek hívő szemmel. Igen, elkezdte a Szent Szellem a mennyasszonyt szépíteni. Kezdi a mennyasszony felékesíteni az Úr Jézus Krisztus visszajötelére. Kezdi a mennyasszony szívében kiformálni a feltétlen bizalmat, a ragaszkodást. Kezdi a mennyasszony szívébe kiformálni a szomjúságot, hogy azt mondja a lélek a Szent Szellem által a mennyasszony. A Szent Szellemmel együtt jöjj vissza, Uram. Jöjj vissza, vőlegényem. Alig várom, hogy vele találkozzak. Halleluja. És tudnotok kell, hogy amikor megrendülnek a megrendíthetők, nyilvánvalóvá válnak a rendíthetetlenek. És mindaz, amit láttak ebben a világban, amiben az emberek bizalmukat vetették, és benne bíztak, és reménykedtek, és olyan érdekes beszélgetéseket lehet folytatni, ugye Magyarországon is a megtakarítás, az előre gondoskodás, és sok minden másban próbálnak az emberek, nem mondom, hogy helytelen módon, de megbiztosítani maguknak a jövőjüket. És ugye sokan ráálltak erre a gondolkodásra, hogy az a biztos, hogyha nekem sok pénze van a bankszámlám. És akkor hallom azt, hogy azt hiszem Németország, Angliában mondták, hogy a magánnyugdíj pénztárakat is a szükséges államosítani fogják. De amíg gyűjtöttek az emberek, beteszik az államkasszába és fizetik. Nekem is van egyébként. Halleluja. Tehát nagyon jó dolog, amikor az ember nem ezekben bizakodik, hanem az Úrba veti a bizalmát. És olyan jó dolog az, hogy egyre kevesebb dolog lesz, amivel bízhatnál Krisztuson kívül. Nem örülsz neki? Az Úr gondoskodik arra, hogy minden botot elvegyen tőled, amire támaszkodhattál eddig. És marad egy a kőszikla, Jézus Krisztus. Halleluja. Hát a vőlegény úgy látom készülődik, és még ezen a mennyasszonyon van egy-két dúdor, bibircsók, egy-két pattanás, és még kell a kozmetikába menjen. És a Szent Szellem kozmetikázom, most a mennyasszony szépen készíti, szépíti. Szolárium. Hogy szép legyen. Amikor azonban ezeket a híreket hallod, és halljuk, és úgy néha egyedül vagyunk a rádió, vagy a televízió hírcsatornáit nézve, vagy beszélgetve munkatársakkal, vagy éppen azt hallgat, hogy nem lesz 13. havi fizetés, vagy nem lesz béremelés, vagy elveszik ezt, azt, amazt, és munkahelyek szűnnek meg, hát lehet, hogy nem éppen az első indulat, ami felfakad benne. Ó, halleluja, uram, szép illa mennyasszony, alig várom vissza, gyere, ó, minden botot elveszel tőlem, nagyon jó, már nem tudom kifizetni a bankszámlámon lévő pénzből a számláimat, ó, uram, halleluja, egyre inkább benned bízhatok rád, építhetem az élet. Mert ugye általában nem ez szokott lenni az első reakció, bár ezen a legjobb, hogy ez fakadna bennünk, és Isten szelleme elkezdte a szentek szívében a bizalmat az Atya Isten felé helyreállítani. Nem véletlen mondom ezt. Elkezdte az Isten szelleme a szentek szívében az Atya Istenbe vetett bizalmat helyreállítani. Erre még majd visszatérek. Ha a második tesszalonikai levélhez lapoztok, akkor néhány dolgot leleplez a mostani időszakra vonatkozóan is a Szentírás a Szentlélek által. Halleluja. Hát jó az Úr, nem tudok mit mondani. Kemény ígék ezek azért, de csak ezt tudom mondani, jó az Úr. És lehet, hogy bolondnak tűnök, de hát nem baj, bevállalom. Én Krisztus bolondja szeretnék lenni, kedveseim. Krisztus bolondja, ez a legfontosabb. 2 Tesszalonika 2:9-től olvassuk. Nézzétek csak, mi történik. 2 Tesszalonika 2:9. Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a sátán munkája. A hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával. A gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja őket az Isten a tévegés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor, értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Nos, azt mondja a Tesszalonikai levélben Isten igéje, ami számunkra, hogy az Antikrisztus megjelenését az Isten ellenségének a nyílt színre lépését megelőzi a sátánnak a munkája. Előkezdi készíteni ezt a világot a hazugságnak, a csalásnak minden ereje által ebben a világban. Azt lehet látni tehát, hogy a sátán elkezdett egy olyan munkát ebben a világban, amelynek a gyümölcsét látod, de titokban folyik. És ne gondold, hogy a jelenlegi káosz, ami kezd kialakulni ebben a világban, ez nem azért kezd kialakulni, hogy majd a végén trónra jön benne az Antikrisztus. A káosz egy nagyon jó eszköz az Antikrisztus kezében, antikrisztusi szellem kezében, hogy az emberek világát egy vágyakozással töltse meg, egy erős kezű, hatalmas személy, vezető személyiség megérkezésére. És ha nézitek a megtévesztés erejének a munkáját, akkor kezdenek a nagy hatalmak is ráébredni arra, hogy szükség van valamilyen gazdasági egységes világrend megteremtésére, sokkal egységesebb szabályrendszerre, mint az valaha is volt. Olyan hatalmak is beengedik a derekukat hajtani ennek, mint Németország, aki Európában és a világ egyik legerőtesebb gazdasága rendelkezik, és gyakorlatilag a gazdasági nacionalizmusa és a legmagasabb szinten van az egész világon. Tehát ő az, aki bent tartott a termelésnek jelentős részét, és effektíve produktumot állít elő a német gazdaság, nem Kínában gyártat, és ő pedig kereskedelemmel foglalkozik. Nagyon kicsit szeretnék csak utalni a nagy paráznára, a Babilonra és a Babilon szellemére. A babiloni szellem azt gondolom szintén az antikrisztusi szellemtől támogatott, és azt mondja a Szentírás, hogy ez a parázna, ez a skarlátvörös fenevadon ül. Tehát a hatalmát, a tartását ez a szellemi, ez a babiloni szellem, ez az antikrisztusi szellemtől nyeri, és azt mondja a Biblia, hogy a paráznaságának borától részegednek meg a népek és nemzetek, megitatja őket. Majd végén, amikor már nem lesz rá szüksége az antikrisztusnak, azt mondja, lerágják a húsát és csontját is elégetik, és hatalmába fog lépni. Én most úgy értem ezt a proféta kijelentésre jelenése könyve 17. fejezetének, hogy van egyfajta gazdasági világrend, meg egy világrend, ami eszközként van felhasználva arra, hogy előkészüljön az összeomlása által az antikrisztus és a hozzá kapcsolódó királyoknak az uralma. Mert lássátok meg, 10 király lesz, és akik hozzá kapcsolnak az antikrisztushoz, és el fogják dobni a nagy paráznát, és mivel elvégezte szolgálatát, a nyílt színen való szolgálatát, a titkon lévő munkának, ezért már nem lesz rá szükség, és eldobják. Persze a nagy paráznát sokféleképpen mondják a katolikus egyháznak, a pápának, és sokféle dolgnak mondják. Én nem bocsátkoznék most a beazonosításába, nem próbálkoznék ezzel. Én inkább a szellemi mozgását szeretném érzékeltetni, ami jelenlegi világunkban most már kézzelfoghatóan történik. Tehát gyakorlatilag azt mondom nektek, hogy ha még 10 évvel ezelőtt ilyen dolgokat mondtunk volna a gyülekezetben, azt mondták volna az emberek, hogy ez science fiction. Tehát erről könyvet kéne írni, ilyen rejt, nem erre István, vagy nem tudom, ilyen, még akik én korombeliek, azok is tudják, miről beszélek, de ha nem tudod, nem baj. Tehát akkor írtunk volna ilyen furcsa könyvet, és ma már a rádiót, ha bekapcsolod, az egy 10-15 évvel ezelőtti gondolkodásmód szerint tiszta science fiction. Új világrend készül. Új gazdasági világrend épül föl. A globalizáció tovább lét egységesülő európai pénz és egységesítő világ szintű pénzpiaci mozgások, pénzpiaci szabályozások felé. És ez csak a kezdet. Azt mondja tehát a Biblia, hogy utolsó napokban, utolsó időszakban nagyon erőteljesen kezd a hazugság, a hamisság és a gonoszság dolgozni és munkálkodni azon, hogy az emberek szívét imádatra és hitre sarkalja az antikrisztusban, az antiszellemben, ami megjelenik gyakorlatilag a világi hatalom mögött. És lesznek, akik imádni fogják és tisztelni fogják őt, és olyanok is lesznek a Biblia tanítása szerint, akik elhajlanak a Krisztustól, a Krisztus imádatától, és imádni fogják ezt a szellemet. Megdöbbentő igazságot lehet látni a Bibliában ezzel kapcsolatban. Olyan igazságot veszünk észre ma napjainkban, amikor olvasok a Bibliát, amit az elmúlt 15 évben észre se vettük, hogy benne van. Magamat is beleértem, összemondtam az utóbbi időszakban ilyet nektek, de kétség kívül olyan események történnek, amivel kapcsolatban megelvedik egy-két kijelentése a Bibliának, amit nem is értettem eddig olyan módon, hogy most megnyílik, megvilágosodik, hogy nem is vettem észre, hogy benne van a Bibliában. Eddig úgy gondoltuk, hogy aki benne van a gyülekezetben, az mindenki jól van, elfogadta Krisztus kegyelmét, azt mondja, hogy hisz a Jézus Krisztusban, és a legjobb dolog a gyülekezetbe tartozni. És már eljutottunk oda, hogy azt lehet látni, hogy egyáltalán nem biztos, hogy aki gyülekezetben van, az a Szent Szellemtől van megitatva. Lehetséges, hogy antikrisztusi szellemű van megitatva, és bizony gonosz munka folyik benne az életében, és elkezdődik egy gonosz megosztó munka rajta keresztül is a gyülekezetekben. Tehát elkezdődik lelepleződni a sötét szellemi erőknek a munkája az Isten népe között. És elkezdődött az ítélet az Isten háza népén, ahogy ezt mondja azt hiszem Péter apostol által a Szentírás. De azt mondja, ti, akik az Istenhez tartoztok, azok... Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor, értetek testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva, az üdvösségre, a Szent Szellem megszentelő munka és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Úrunk Jézus Krisztus dicsőségében. Tehát ez a szenteknek az öröksége, erre hivattál el. Most még egy igét nézzünk meg ezzel kapcsolatosan. A János első levelének a második részéből. A második rész 18-as versétől szeretném olvasni az igét, és még szeretnék beszélni ennek a szellemi mozgásnak a kereszténységre kifejtett veszélyeiről. Tehát milyen veszélyekkel nézünk szembe mi, a mai keresztények ezekben a napokban. És hogyan lehet ellenállni, hogyan lehet harcolni szabályszerűen hogy egy győztes mentalitással győzelemre vigyed az evangélium munkáját személyes életedben és környezetedben. Halleluja. 1 János 2.18. Figyeljetek csak. Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy Antikrisztus jön, most meg is jelent. Mégpedig sok Antikrisztus jelent meg. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók, nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt tudjátok is mindnyájan. Nem azért írtam nektek, mintha nem tudnátok az igazságot, hanem azért, mert tudjátok az igazságot, és azt, hogy semmiféle hazugság sem származik az igazságból. Ki a hazug, hanem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus. Ez az Antikrisztus, mert tagadja az Atyát és a Fiút. Aki tagadja a Fiút, azért nem lehet az Atya sem. Aki vallja a Fiút, azért az Atya is. Amit tehát kezdetől fogva hallottatok, az maradja meg bennetek, ha megmarad bennetek az, amit kezdetől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a Fiúban és az Atyában. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Ezt azokról írtam nektek, akik megtévesztenek titeket, de bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok azért, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, sőt, amiért az ő kenete tanít meg titeket, az igaz és nem hazugság. És ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. Már most gyermekeim, maradjatok meg ő benne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta. Figyeljtek? És meg ne szégyenítsen minket eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel, hogy aki az igazságot cselekszi, az is mind tőle született. János profétikusan ír, azt gondolom, az ő levelében, és azt mondja, hogy megjelenik az Antikrisztus. És aztán egy nagyon érdekes dolgot mond, hogy sok Antikrisztus jelent meg. Hát nem egy Antikrisztus van? Egy fenevadról beszél a Jelenések könyve, aki az Antikrisztus, nem többes számról, egyes számról beszél. Viszont beszél a Biblia arról is, hogy a Antikrisztus elküldte az ő szellemét, a sátán szellemét, antikrisztusi szellemet küldött el, és megítat sok profétát. Antikrisztusi szellemen megítatott hamis profétákat, akiket azt mondja János, hogy már láttuk, hogy megjelentek a világban. Ide figyeljetek! De egyszerűen, amikor beszélgetsz emberekkel, vagy szembesült azzal, hogy ebben a világban ma vallásdömping címén milyen antikrisztusi szellemi tanításokat követnek emberek és hisznek el emberek, kezdve az egy az Isten, egy az ország, ma nagyon népszerű nacionalista, vagy egyisten hívő, úgy értem, a Szent Háromságot tagadó hit van emögött, vagy a ország, a teljes Magyarországban tehát hit van emögött, vagy sok minden más, olyanok, hogy nem is lehet felsorolni, mert mindig kitalál valami újat és újat, hogy 2-3-10-100-1000-10000 megtévesszen, és hamissággal megitassa őket, hogy elterítse az igazságtól a szellemüket, a szívüket. Tehát azt gondolom, hogy ma az antikrisztusi szellemtől megitatott hamis proféták megjelentek a politikai életben, megjelentek a gazdasági életben, megjelentek a pénzügyi szektorban, megjelentek az államhivatalokban, és megjelentek a gyülekezetekben. Így van? Nem? Nézzétek meg, olyan erőteljes szellemi kenet van rajtuk, egy-egy emberen olyan erőteljes szellemi kenet van, ami nem emberi. Az a kenet, ami rajtuk van, az a sötét kenet, az már nem, tehát egyszerűen nem lehet, szinte el se lehet őket pusztítani. Elpusztíthatatlanok. Olyan erővel bírnak, amit normális ember idegösszomlás nélkül már nem bír ki. Olyan erőteljes kenetet kapnak az antikrisztusi szellem forrásából, hisz annak is van ereje. Annak is van bölcsessége. Az is tanít a hazugságra, a hamisságra. És amikor látod ezt a világot, és hallod a híreket, tudod, már úgy hallgatod, hogy nem is igaz. Tehát tudod, hogy nem igaz. És ez is egy ördögi dolog. azt sem fogod elhinni, ami igaz. Ha beépült egy ilyen védekezési reakció, hogy semmit nem fogadsz el. De a Biblia azt mondja, hogy a Szent Szellem kenete, amire kulcsfontosságú és nagy szükségetek van ebben a világban, ami megtanít titeket minden igazság, és a Szent Szellem az, aki sokszor nem is az agyadban, nem is érted már, mi történik, de érzed a szellemedben, hogy ez idegen. Elmentem a Magyar Parlament mellett nemrégen, és hú, félelmetes volt az a szellemi nyomás, ami abból áradt a Magyar Parlamentből. És most itt nem akarok személyekről beszélni. És azt mondom, Istenem, hogyha valaki ezt a hatalmat megérzi, ami az ide bedelegált embereknek adatik, hú, nem tudom, hogy áll meg. Hogy fog ezzel a hatalommal, ami árad abból az épület és a benne lévő tekintés hatalom, gyakorlatilag gondoljatok bele, a legtöbb dolgot, ami az életed, a sorsodat meghatározza ebben a kis országban, ott hozzák meg. Ott döntik el. Törvényeket, szabályokat, azt, hogy követheted a Krisztust szabadon vagy sem, ott döntik el. Hogy hirdetheted az evangéliumot vagy sem, egy döntés. Egy szavazáson múlik a parlamentben, hogy egy törvényen kívül helyezik a kereszténységet. Nem mondom, hogy ezt akarják csinálni, annál a munka most sokkal zsiványabb. Most nem arra akarják a keresztényeket rábírni, hogy megtagadják az Urat, hanem hogy elcsúszanak az igazságtól, és a hamisába kezdjen gyönyörködni. Hogy a félelem lepje meg a szívüket. Vagy a csalódás, a keserűség a hívőkben. Hogy csalódjanak Isten embereiben, csalódjanak a testvéreben, csalódjanak a gyülekezetben, és azt mondják, hogy én azért nem követem Jézus Krisztus, mert engem megbántottak a gyülekezetben. És az ördög pedig röhög rajtad. Mert ez csak duma. De nem azért nem követed Jézus Krisztus, mert csalódtál az emberekben, azért nem követed Jézus Krisztus, mert nem szereted őt. Mert nem szereted őt. Mert ha szeretnéd őt, akkor követnéd akkor is, ha más ember nem követi őt. Mert a Szent Szellemtől keneted van. És tudod, mi az igazság. Amen. És ezért mondom azt, hogy ma, a mai korszakban egy nagyszerű időszakot élünk. Az Atya Isten mertett bizalomnak a felépítése, helyreállítása folyik a szentek szívében. Halleluja. Hú. Dicsőség Istennek. És azt mondja a Szentírás, hogy az igazságban való megmaradás, a fiúban való megmaradás. És a fiúban való megmaradás, a megmaradás ebben az időszakban, a győzelemben. Amikor azonban ezeket az eseményeket látod a világban, amik történnek, akkor talán előfordult már veletek is, hogy zúgolódtatok. Volt, aki zúgolódott már a hazugságot, a gonoszságot látva kis hazánkban, és előfordult már néha veletek olyan, hogy fúj, és akkor mondhatok egy nevet utána. Hogy lehet ilyen ét, nem akarom. Volt ilyen már? Ki az, akinek volt ilyen gondolata, vagy beszéde? A többiek ilyen szentek, vagy szentfazekak, nem mindegy. Igaz? Kemény ez a dolog. Tehát látod a hazugságot, és látod a hamisságot, és látod, hogy emberek a hazugságban gyönyörködnek, és a hazugságot, a tisztátalanságot, a gonoszságot, a csalást állítják imádat középpontjából, követendő példának, és el akarják fogadtatni minden emberrel, lenyomni a torkán, hogy ez így van. És ezt kell elfogadni. És akkor te, mint hívő ember, angyali arccal, halleluja! Igaz? Vagy azt mondod, és akkor mondjátok, és mondod. Na, egy ilyen panaszkodós napon volt, úgy kipanaszkodtam magam, olyan bosszantottak ezek a sok antikrisztusi szellemtől megírodott ember gonoszsága. És meg volt a véleményem. Feleségem, és jól megbeszéltük, hogy milyen gonoszak. És akkor mentem az Úrhoz, hogy Uram, szólj hozzám, hogy mikor jön a tűz. Lecsapjon rájuk! Vedd ki a lelküket! Na jó, hát ilyeneket nem mertem mondani. De úgy ezzel voltam megtelve. És akkor kinyitottam a Bibliámat, ott, ahol éppen jártam, és volt egy tárgyalás előtt időm még olvasni igét. A tárgyalás sem volt egy szívderítő élmény, mert tudtam, hogy nem is lesz az, ehhoz kerestem erőt. És akkor azt mondja nekem az Úr, azért kérlek mindenek előtt, hogy tartsadok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket, és hálaadásokat. Minden emberét, jó, minden ember közül ki tudom válogatni, kiért fogom. Azt mondja, a királyokért, a legelső hatalmaságokért, és minden feje valóért. Csak, hú. És tudjátok, azt vettem észre, hogy az elmúlt hónapokban kimaradt az ima életemből az, hogy imádkozzak a főnökömért, imádkozzak a főnököm főnökéért, imádkozzak a beosztottaimért, imádkozzak a munkatársaimért, imádkozzak az ország vezetőjéért. És félelmetes dolog volt látni, hogy a közegben, amiben éltem, a helyzet romlott. Romlott valóságosan, tapasztalható módon, romlott a szellemi klímája a helynek. Csak akkor tudjátok, az Úr nem azt mondta, igazad van, hogy haragszol, jól teszed, majd én jövök, és jól ellátom a bajukat. Majd elpusztítom őket a számnak leheletével, és kinyúvadnak. És te pedig igazságban fogsz győztesen bevonulni a mennyek királyságába, mint nagy harcos, aki végig panaszkodta az egész életét. Hát ugye ezt tetszel nekünk hívőknek, hogy így megdicsér bennünket a Jóisten, hogy igen, fiam, jó van, csak panaszkodjál, igazad van. És akkor az Úr meg azt mondja nekem, figyelj csak, mikor adtál hálát értük? Ő érte is? Ha már gondolni sem meleg, de ő érte is? És akkor vedd számba azokat a vezetőket, akikkel kapcsolatban a legnagyobb elnézések vannak a szívedben. Most mondjuk egyszer. Nagyon kemény. És akkor azt mondja Isten nekem, hogy akkor barátom, most gyere, adjunk hálát értük. De mit adjak hálát érte? Hogy lehet ezekért hálát adni? És akkor majd folytatja az ige, mindjárt megnézzük, hogy miért és hogyan lehet ezt csinálni. Gyakorlom azóta, tehát, és felszabott a szellemem. Érdekes módon, amióta az Isten igére ráálltam, és elkezdtem tenni, amit Isten mondott, hogy szabadító igé eljutott hozzám az igazság, kezdtem benne megállni, megváltott az én szellemem. Az én hozzáállásom, az én lelkiállapotom megváltozott. Nem, biztos érzitek. De teljesen másképp gondolkodok, másképp nézek a dolgokra. Vannak harcaim, de akkor elkezdem gyakorolni, imádkozok, értük, hálát adok, és akkor mit tenne Jézus gondolataimmal? Próbálok beazonosítani. Megmondtam, mit csinálna. Jó. Azt mondja a Szentírás, hogy a Máté 24:12 jegyezzétek föl, hogy ebben a mai korszakban a mi számunkra van egy óriási veszély. Mivel pedig a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Tehát látodok-e azt, hogy a gonoszságnak a növekedésében a világban számunkra keresztények számára egy erőteljes veszélyt rejteget magában. Az, hogy a gonoszságra, ha elkezdesz figyelni, és a gonoszságra kezdesz koncentrálni, és ezzel telik meg az elméd, ami történik, ami bosszant, ami rossz, akkor a szívedben, szíved meg fog keményedni, a szívünk megkeményedik, és szeretetlenné kezdünk válni. Elkezdjük azokat az embereket, akiket használ a gonosz felénk, hogy bosszantsanak és meglopjanak és zsigerenek bennünket, egy gyűlöletet érezni és egy haragot érezni. Igaz? Így van? Ez a célja az ördögnek. Hogy a szeretetet megkeményítse a szívünkbe is. Mi hívő emberek egy megkeményedett szívű emberekké váljunk. Az Úr pedig azt akar, hogy a szívünk egyre lágyabb legyen, egyre érzékenyebb legyen. Egyre jobban bele tudjuk érezni magunkat mások helyzetébe. Egyre inkább kedvesebben, Isten szeretetével megtelve tudjunk inni adni a szomjazóknak. Isten szeretetéből, jóságából, hűségéből. És vannak, akik erre vágynak, akik keresik az Urat, és ma is vannak, akik keresik az Urat, dicsőség Istennek. Pont most találkoztunk csütörtökön is egy fiatal ember, aki nagyon keresi az Urat. Az Ura nagyon keresi őt. És azt hallottam utána, hogy meg akart érni. Alig várja, a Bibliát olvassa. Halleluja. Dicsőség Istennek. Vannak ilyenek, keresik az Urat, és ki az, aki az elmúlt egy-két évben fogadta az Urat megváltójának? Itt van olyan? Kezdeteket magassá emeljétek. Dicsőség Jézus Krisztusnak. Adjunk egy tapsot az Úrnak. Halleluja. Az Úr áldja meg titeket. Ez egy jó dolog. Látjátok? Látjátok, az ördög mesterkedik. Az emberek megmenekülnek. Dicsőség Jézus Krisztusnak. Nos, egy komoly figyelmeztetése a Szentírásnak ez, hogy ne engedd meg, hogy a gonoszság látásán kiakadj, leakadj, hogy csak arra, ott megálljunk, hogy nézzük a gonoszságot, hogy megteljen a szívünk a gonoszság hallásával, vagy félelemmel, vagy rettegéssel, vagy csalódással. Mert ennek a gyümölcse a gonosz munkányomán azt akar, hogy elvégeződjön bennünk, hogy megkeményedjen a szívünk, és a szeretet pedig kihunjon belőle. De az Úrnak nem ez az akarata, hanem győzelemre hívott el bennünket. Azt mondja, Máté 5:46-47-ben az Úr Jézus egy ilyen helyzetre, mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik el vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik el pogányok is. Jézus világosan beszél az ellenségekről, világosan beszél a neked ártó szándékkal, hozzád ártó szándékkal közeledő emberekről. Azt mondja, hogy így viszony hozzájuk. Áld, aki átkoz. Szeresd, aki gyűlöl. Adj enni, adj inni, ha éhezik az ellenséged. Tartsd oda a másik arcodat is. Gyűlik benned a feszültség? Kemény. De figyelj, ez halál nélkül nem megy. Tehát ha nem adod halálba, és nem adom halálba a régi természetemet, akkor a kezed ökölbe fogsz szorulni, és vissza fogsz vágni. Gondolj vele, Pál apostol ezt élte meg. Nap, mint nap azzal kell szembenéznie, hogy jót akarta, hirdette az evangéliumot, szerette, meggyógyította a betegeket, és állandóan ki akarták nyírni, állandóan börtönbe akarták, állandóan el ne beszéltek, és azt mondja Pál apostol, napoként halálba adom az én testemet, hogy Krisztusnak éljek. Hát ott nem csak arról volt szó, hogy most ma reggel elmények a természetbe sétálni egyet, hanem arról volt szó, hogy ha ma is, Uram, ma is ezek a gyalázkodni fognak, és ma kimegyek prédikálni az utcára, és akkor ők meg jönnek a másik sarokra, és elkezdenek kiabálni, tévtanító vagyok, és kövezzétek meg, és öljétek meg, akkor is szeretném őket szeretni, atyám, és imádkozni értük, és azt mondani, hogy atyám, az én üdvösségemről is lemondok, csak hogy megmeneküljenek. Igen, ezt mondja Pál. Azokra mondja, akik majdnem megölték, és többször majdnem megölték. Pálnak sikerült halálba adni a régi természetét, és Krisztusban új életet járni minden nap. És nagyon kellett neki halálba adni minden nap az életét, mert nem ment volna másképp. És a mai időszakban nem megy másképp. Ha nem tudom halálba adni a régi természetemet, az óemberit, a régit, a felháborodót, a majd én megmutatom ott, a visszavágót, akkor nem fog tudni Krisztus szerint reagálni ezek a dolgokra. Akkor a pogányok szintjén maradunk, akikben nincs szent lélek, akik nem az Úr szelleme által akarják ilyen a hív életüket, vagy az életüket egyáltalán, hanem ösztöneiből, tanult mechanizmusaiból, a jogot követelve, ahelyett az igazságban járnának. Tehát Jézus, a mi Urunk is ezt tette, így járt, imádkozott az őt üldözőkért, halleluja, és meghalt értük, azokért halt meg, akik megfeszítették. Azt mondja itt a Szentírás nekünk, hogy hát mit is tegyünk a 1 Timóteus 2-höz, térünk vissza, és itt meg fogjuk nézni, hogy akkor mit csináljunk át. Mit csináljunk ebben a korszakban, amikor ekkora nyomás nehezedik az emberek világára és a hívő emberekre is, ilyen presszió, ilyen kihívások, ilyen provokáció, szellemi provokatív légkör van, hogy kiprovokálják belőlünk a szeretetlenséget, a régi természetünknek a mozzanatait. Azt mondja, tehát Isten igéje az első versben, arra kérlek tehát, arra kérek mindenek előtt, hogy tartsanak könyörögéseket, imádkozásokat és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feje valóért. Elgondolkodtam így az Úr előtt, mikor az igét így közölte velem, és úgy az első sokkon túl voltam, hogy hát annyira elfoglalt vagyok. És tudom, annyi mindenre van imádkozni valóm, családomért, gyülekezet dolgaiért, problémákért. És akkor a Szentlélek elkezdett beszélgetni velem. Figyelj csak, amit panaszkodásra fordítasz időt, csak annyit fordíts imádságra. És találtam időt. Találtam időt az életemben az imára. Egyetlen egy dolgot kell csinálni. Amikor panaszkodni akarunk, amikor zúgódni akarunk, na azt az időt fordítsuk imára, hálaadásra, könyörgésre, imádságra. Ugye megnézzük, hogy miért és hogyan imádkozzunk. Tehát első körben arra hívlak titeket, hogy amikor panaszkodni szeretnétek, és érzek, hogy jön a panasz, vagy egymással beszélgetek, és panaszkodna valaki, akkor mondjátok, figyelj, stopp, most eltöltenénk 35 másodpercet azzal, jól beszélgetnénk, vagy 10-et is lehet, jó, belemennénk, most imádkozzunk. És kezdjetek imádkozni. Az imádság az egyedüli eszközünk most ebben a dimenzióban, a példaadás, a Krisztus bemutatása, az evangélium hirdetése mellett, amellyel tudunk harcolni. Tudunk harcolni az országunkért, tudunk harcolni a városunkért, városainkért, a nemzetünkért, és tudunk harcolni azért, hogy ezen a világon még sokan megismerik az Urat, és az antikrisztusi szellem ne tudjon sokakat megfertőzni, sokakat leblokkolni a hazugságban, vagy gyönyörködésre csábítani. Tehát imádkozzunk, és adjunk hálát értük. Aztán utána folytatja itt az Isten igéje, hogy miért tegyük ezt. Miért? Azt mondja a másik rész, másik versének másik fele, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes istenfélelemben és tisztességben. Hát ezért érdemes imádkozni, nem? Sajnálom, azt mondja Isten igéje, hogy elkezdtek imádkozni az emberekért, elkezdtek imádkozni a fejvalókért, elkezdtek imádkozni az ország legelső emberéért és embereiért, ezt azért teszitek, mert megértettétek, hogy így tudtok befolyást gyakorolni erre az országra, erre a világra, hogy ti tudjatok nyugodt, csendes életet élni teljes istenfélelemben. Hogy szabadon tudjátok hirdetni az evangéliumot, és szabadon tudjátok élni vallásszabadságban és lelkiismereti szabadságban, mert ez nem volt mindig így. Nem volt mindig vallásszabadság, és nem volt mindig lelkiismereti szabadság sem Magyarországon. Még nem is olyan régóta van ez a szabadság, amikor gyakorlatilag én szabadon el tudom ezeket mondani itt, és nem kell attól tartani, amikor meghajtják majd az interneten, akkor majd engem is, meg még a vezetőket elviszik börtönbe. Ezt el lehet mondani szabadon. Tehát azért imádkozzál, hogy nyugodt és csendes életet élhess teljes istenfélelemben. Tudjátok, a zsidó embereknek azt mondta Isten, Jeremiás proféta könyvében, a múlt héten erről volt szó, hogy imádkozzatok, vagyis a munkájátok annak a városnak a békességét, vagy jólétét, ahová fogságba vitettek. Fogságba viszlek benneteket. És tudjátok, a zsidó emberek ezt megragadták, a hívő zsidók. Elkezdtek dolgozni annak az országnak, városnak a jólétén, ahová a Jóisten elvitte őket fogságba. Nézzük meg Dánielt. Dániel a király után szerint az ország második emberévé nőtte ki magát. És soha nem kötött kompromisszumot, még az étkezésben sem. Soha. Egyetlen ponton sem érettetten Dánielt, hogy egyrészt köpködte volna a királyát, és azt éjezték volna föl róla, hogy összejöttek Sadrák, Mésak és Abédnek úr, fú, ez a király, dőj, de báványimádó, fú, csináljunk egy kis lázadást. Soha nem tapasztalott Dánielni azt, hogy tiszteletlen lett volna a király felé. És a király már pogány ember volt, azt mondja a Biblia, szerette Dánielt. Imádta a báványokat, de valamit érzett Dánielben, hogy van benne egy esély az ő számára, hogy az élő Istent imádja. És aztán van, amikor és át is törik ugye a különböző királyoknál, mert Dániel, most egyszer megszámoltam, de 3 vagy 4 vagy 5 királyt is kiszolgált egyébként, most nem tudom pontosan, de 2-3-at biztos egyszer megszámoltam, hogy ő maradt. És egyre feljebb került, a királyok meg jöttek, mentek. És ő pedig maradt a pozíciójában. Emlékeim szerint, amikor a Méd Perzsa hadsereg bevonul Babiloniába, Dániel akkor is a pozíciában marad, mikor ott a királyváltás van. Ez fantasztikus. Tehát gondolj bele, olyan híre volt Dánielnek, hogy azt mondták, hogy ezt hagyd meg ezt az embert, mert ez nagyon megbízható, ez a vezetőket tisztelő személy, és mindig igazságban, igazságban járt. Istenfélő ember. Érdekes. Tehát azért, hogy nyugodt és csendes életet él, és ezt igaz egy osztályra, igaz egy munkahelyre, igaz egy városra, egy településre. Hogy igenis, a szentek imája által meg lehet változtatni egy klímáját egy helynek. Tapasztalatom. Megváltozik. Megváltozik az emberek viszonyulása egymáshoz. Megváltozik az emberek viszonyulása te hozzád. Elkezdenek az emberek megváltozni. Egy heti ima már gyümölcsözik, azt tapasztalom, egy helyen, ahol te elkezdesz imádkozni. És ha kivonod az imát ebből a világból, ezért érted meg, hogy még útját állja az Antikrisztus teljes színelépésének, az eklézsia, az imádkozó hívőknek az eklézsiája, az bizonságtevő hívőknek az eklézsiája, az evangélium harcosainak az eklézsiája. Mert ezek egyszerűen útját állják a gonoszságnak. Mert ha találkozik a gonoszság egy hívővel, rajta már nem megy tovább. Ha találkozik egy pletyka egy hívővel, ő már nem adja tovább. Ha találkozik egy rossz indulatú beszéd egy hívővel, ő azt megfordítja, és mondja, figyelj, nem jó így csinálni. Mert megrontod a közeget magad számára, itt vagy 8 órát naponta, vagy 10-et. Jó neked egy ilyen parázs légkörben lenni? Tényleg nem jó. És belátja, nem hívő, de belátja, hogy tényleg nem jó. És akkor megbékülnek. Nem hívő emberekről van szó. És megbékülnek. Elrendezik a kapcsolatokat. Milyen szomorú, amikor hívők eddig a szintig nem jutnak el, mint amit pogány emberek megértik, hogy jobb békességben élni a másikkal. Nyilván. Érd jól. Tehát, hogy nyugodt és csendes életet élj, ezért imádkozz. Ez egy jó cél? Hát gondolj bele, Isten nem olyan dolgot kér tőled, hogy imádkozz, hogy gonoszabb helyzetbe kerülj. Imádkozz, hogy rosszabb dolgod legyen. Hát biztos szaladnál imádkozni azonnal. Isten azért mondja, hogy imádkozz, hogy jobb dolgod legyen neked is. Neked is jobb dolgod legyen. És hadd bátorítsalak, tapasztalatom működik. Működik. Nem azért a mennyisége, meg a hosszúsága, hanem, hogy szívből imádkozz, akár két mondatot, néhány szót. Kér az Urat arra, hogy tegyen kedvessé téged a főnökeid előtt, munkatársaid előtt, osztálytársaid előtt, munkájában ő kedves legyen előttük. Imádkozz értük az Úr, áldja meg őket bölcsességgel, jó döntéseket hozzanak. Isten szellemének befolyása legyen, amikor döntéseket hoznak. Mikor dolgozatot akarnak iratni, Isten szellemének a befolyása legyenek. Ezért szoktanak imádkozni, mi? Uram, hát, hogy ne írjunk dolgozatot, mi? Mert nem készültem fel. Akkor megtaláljátok az ima kulcsot, mi? Kis csibészek. Na, akkor innen lépjetek kicsit tovább. És lássátok, hogy akkor is szükségünk van imádkozni ezekre az emberekért, amikor minden rendben van. És mondom, félelmetes tapasztalatom, 2-3 hónap maradt ki, és felbojtultak a dolgok, és egyszerűen megdöbbentett. És az én meg zúgolódtam, hogy... És mondja, hogy Isten, hogy ember, hát szeretné nyugodt és csendes életet élni. Hát persze, hát már minden bajom van. Akkor hajrá! Adj hálát értük, hogy figyelj, nincs hatalom csak az Istentől. Ez van megírva? Ha Isten adott egy hatalmat valakinek fölötted, azt ő adta. Néha azt az igazságot ragadjuk meg, és ő is veheti el. Hát ez is igaz. Ez is igaz, hogy ő el is veheti. Ő el is veheti. De jelen pillanatban maradjunk annyiban, hogy most, akik feléd vannak rendelve tekintélyek, azt Isten adta. Ne feledd el Saulnak a királyságot. Isten megtartotta 10-15 évig. Amikor egy gonoszságban volt, démonizálódott, és minden gonoszságot megcsinált, és Dávid azt mondta, Istentől felkent király. Isten még tartja őt. Valószínűleg még nem vagyok készen. Még egy kicsit macskaegérre játékot játszunk, amíg el nem készülök, hogy majd én legyek a király. Na jó, de azért... Jó. Még miért tovább gondoljátok, menjünk tovább. Egyébként lehetsz te is főnök ott, ahol vagy. Lehet, hogy Isten téged fog felemelni. Csak egyáltalán nem vagyok benne biztos, ha téged tenne most Isten főnökként, alkalmas lennél rá. És olyan főnök lennél, amiért most szeretnéd, hogy legyen a te főnököd. Ez nem biztos. Még dolgozni kell rajtad a Szentléleknek. Hogy amikor oda kerülsz, akkor ne hatalmat ragadj, hanem lehetőséget a szolgálatra. Ez a krisztusi vezetésnek a kulcsa. Lehetőséget kapsz, bármilyen világi pozícióban is vagy, a szolgálatra az emberek felé, hogy szolgálj feléjük. Tudtok egy ámen mondani rá? Nem, hogy a hatalmaddal visszaélj, hogy hatalmaskodjál. Azért kaptuk a lehetőséget, hogy szolgáljunk az emberek felé, és ezt újra és újra nem baj, ha az ember tudatosítja magában. Na, menjünk tovább. Miért tegyük ezt? Mert ez a jó és kedves, ami üdvözítünk színe, üdvözítő Istenünk színe előtt. Ne feledjük el, hogy az Isten mindenütt jelen való, mindenható és mindentudó. Tehát te mindig az Isten színe előtt vagy. Igaz? Egy. Kettő. Most is az Isten színe előtt járultunk együtt. Így van? Szeretnél kedves lenni az Úrnak? Ki az, aki szeretne kedves lenni az Úrnak? Halleluja. Ki az, aki nem szeretne kedves lenni az Úrnak? Tartozkodás nincs. Igen, igen, nem. Hát, jó, ilyen helyen nem meri felemelni. De nem is baj, az a jó, hogyha valaki nem akar az Úrnak kedves lenni, az nem bír itt maradni. Hanem vagy megtér, vagy elmenekül. Ez a gyülekezetnek a ismérve. Tehát, azt mondja a Biblia, hogyha Isten előtt kedvesében akarsz járni, akkor imádkozz hálódással a vezetőidért, meg minden emberért. Mert ez tetszik az Istennek. És kedves előtte. Ha szín elé, mikor járulsz, és elkezdesz imádkozni, akkor Isten azt mondja, nagyon tetszik. Szuper. Okos vagy. Nem pattogsz. Nem károgsz. Nem zugolsz, hanem megértetted az ima kulcsát. Imádkozol. Ó, halleluja. Na végre tudok valamit csinálni a te munkahelyeden is. Alig vártam, valamit rendet tegyek ott nálatok, meg az osztályotokba, de nem szóltál. Mindig vártam, hogy minden reggel beszélgessünk a dologról, és te állandóan csak mondtad. Hát a könyörögtél volna, hálát adtál volna értük, imádkoztál volna értük. Na végre, na gyere, aztán csináljunk rendet. Halleluja. Tehát Istennek ez tetszik, azért imádkozzunk így. Azért keressük az Urat, mert kedves neki. Miért kedves? Mit akar elérni? Azt mondja a Biblia. Miért imádkozzunk? Miért tegyük ezt? Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Tehát Isten akarata, amikor imádkozunk az emberekért, hogy ők megtérjenek, és eljusson hozzájuk az evangélium igazsága. Amen. Ezt akarja Isten. Hogyan imádkozzunk? Drága Uram, köszönöm neked az én főnökömet, mert ha megtér, kiváló szolgád lesz. Hálás vagyok neked érte, Uram. Add, hogy megtérjen. Se is tudja felé szolgálni, hogy kapu nyíljon az ő szívében arra, hogy amikor mondom az evangéliumot, az hiteles legyen, az elfogadható legyen az én számból. Adj olyan kapcsolatot, Uram, nekem vagy másoknak. Oké, országvezetői, nem tudtok felük találkozni. Uram, küldj tanácsadókat. Küldd el a babysittereket a gyerekeikhez. Küldd el a munkatársaikat. Küldd el a különböző a sofőrt küldd el, Uram. Akik tudnak felé szolgálni, és lehet két szóban, tudnak felé szolgálni, és el tudják mondani neki az evangéliumot, hogy meg tudjon térni. Uram, küldd el a riportereket, küldd el a médiaszereplőket, küldd új munkatársakat a minisztériumokba, akik téged szeretnek, hogy én keresztül elmegy az evangélium. Uram, áld meg a boltban lévőket, amikor elmegy vásárolni, a Rózsadombon a Kaiserbe, és adj hívő eladókat, hogy amikor mennek péksüteményt vásárolni a gyerekeikkel, akkor szeretettel viszonyulnak feléjük, és mondják, az Úr és áldja meg, miniszterelnök úr, hogy megtérjen a teljes szívvel Jézus Krisztushoz a mi úrunkhoz. Isten szereti magát, miniszterelnök úr. Halleluja! Ez segíthetek-e még valamit? Ugye nem ez? És Istennek van hatalma elküldenek az embereket, és ha minél több hívő gondolkodik így, mint ahogy az Isten igéje mondja, egyre többen lesznek alkalmasak arra, hogy elküldessenek ilyen emberekhez, elküldessenek olyan helyekre, ahol más nem tud menni, és elmondják az evangéliumot a számukra. Amen. És azt kell tapasztalnod, amikor elkezdesz imádkozni az emberekért, elkezded őket szeretni is. Amikor pedig elkezdesz károgni, és elkezdesz zúgódni, elkezded őket gyűlölni, és a szeretet pedig meghidegül benned feléjük. És elkezdesz értük imádkozni, és megkedveled őket. Egy irgalom támad a szívedben. Szereteted, nem értesz egyet, amit csinálnak, nem jelenti azt, hogy egyrészt a gonoszsága, a hazugsága, a hamisága, nem erről szól. Csak esély van a te szívedben arra, hogy megtérjenek. És csak akkor tudsz feléjük szolgálni, ha adtál esélyt nekik a te szívedben, hogy megtérhetnek. Igaz? Akkor vagy alkalmas. És ebben az Isten azt mondja, az imában, amikor imádkozunk értük, alkalmassá válsz arra, hogy a megtérésükben, a Krisztushoz vezetésükben eszköz lehessél. Lehet, hogy te fogsz közbe járni, másokat meg elküldi. Hallottam olyanokat, hogy miniszterekhez küldött Isten keresztény családból babysitterbe. Aki találkozott velük rendszeresen. Istennek különleges dolgai vannak. Meg is a rokonunk, aki olyan Rózsadombon dolgozik a Kaiserbe egyébként, még nem tért meg, de ha megtér, szoktak ezek oda járni az emberek. És majd... Megy is, bizonságot tesz neki. Ó, halleluja. Na, menjünk tovább, és még sokat gondoljátok ezt végig. 5. vers. Mert egy az Isten, és egy a közbenjáró is, Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus. Azért tegyük ezt, mert Krisztus is ezt teszi, érted, és értünk is az emberekért. Ő is imádkozik. Miért imádkozik? Hogy megtérjenek, hogy megszabaduljanak, hogy ne legyen hiába az életükre nézve a kereszt áldozata. Krisztus nem elítélni jött a világot, hanem megmenteni, üdvözíteni jött ezt a világot. Így van? Most sem változott meg az ő indulata. Hát nem azt várja az Úr Jézus, hogy na, pokorra jussanak végre, éljenek a tűzön, és akkor majd meg tudják. Nem ezt szeretné az Úr Jézus. Azt szeretné, ha megtérjenek, megszabadulnának, fölocsudnának az örök csapdájából, drágának tart, becsesnek tart minden életet az Úr Jézus. És nem mond le senkiről, akiben még az életnek szelleme benne van. Senkiről nem mond le. Felfoghatatlan a számunkra. Nem is tudjuk elképzelni sem. De hála Istennek mindig voltak olyanok, akik el tudták képzelni a legutolsó gonosztevőről is, hogy meg tud térni. Ezért tudtak azok a gonosztevők megtérni. Mert volt valakinek a szívében esély az ő számukra, hogy elmenjen és bizonságot tegyen nekik az evangéliumról, és leesett az álluk, hogy valaki még szereti őket. A Lator is megtért a kereszten. Mondta, mi méltán, de ne felejtsétek az evangéliumokat, ha olvassátok, ez a Lator is gyalázta Jézust. Mert mondja, egyik evangéliumban azt mondja, hogy mindkét Lator gyalázta őt. Csak aztán fordult, amikor hallja Jézus, hogy atyám, bocsáss meg, igen, nem tudják, mit cselekeznek. Akkor leesett neki a tandusz, hogy mi méltán szenvedünk itt, ezt meg még imádkozik is értünk. Hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekeznek. És ez összeszakadt ez a Lator a kereszten nyögve szenvedve, és azt mondta, te vagy az Isten fia. emlékezz meg róla, amikor visszajössz királyságodban. És azt mondta, velem leszel ma a paradicsomban. Halleluja! És Jézusnak a szívében az utolsókig volt hely. A te számodra is. Az én számomra is. És az Úr Jézus akarja szívünket kitágítani, hogy legyen hely benne, akár Gyurcsány Ferencnek, akár Orbán Viktornak, akár a főnöködnek, tanárodnak, munkatársadnak, beosztottaidnak, kinek milyen pozíció és lehetőség van, diákjaidnak, ha tanítasz. Hogy legyen hely a szívedben, mert a kemény szívben nem férnek bele az emberek. Egy szerető szívbe pedig minél többen beleférnek. Kitágul, meg tudod őket ölelni, tudod szeretni, és nem keserűen mégy be, mint egy savanyú borka, vagy mint egy citrom a munkahelyedre, hanem már imádkoztál értük, és a vágy, hogy találkozzál velük. És nem úgy fogod megérni a napjaidat, hogy na megint ezt túléljük valahogy az Úrral, aztán vasárnap végre menjünk a gyülibe, ó, halleluja. Hanem az Uram, mit fogsz tenni ma? És imádkozol értük, és a szíved megkeserik, megszomorít dolgokban. Megtanultad, aha, tehát imádkozni kell értük, Uram. Hálát kell adni értük. Könyörögni kell értük, hogy megtérjenek, hogy az Úr eléri az ő szívüket. Hát, hogy nem rajtam keresztül, hát, hogy én eszközök, hogy imádkozzak érte, és az Úr fog más küldeni. Nem probléma, de az én szívemben van hely az ő számukra. Mert a te szívedben is van hely az én számomra. És van hely az ő számukra is. Engedd már magad mellé őket. Jézusnak a Geblén szeretetében. Engedjem magamnak is, mondom, hogy ennek két éle van. Mert az Úr Jézus Krisztus is ezt teszi. Szóval, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságként a maga idejében. Tehát az Úr Jézus a váltságában magát odaadta minden emberért. Ő érte is, igen. Aki most gondolsz, hogy hú, az lehetetlen. De igen, ő érte is odaadta magát Jézus Krisztus váltságból. Igen, ő érte is odaadta. És kérdés az Úrnak az, hogy te kész vagy-e neki adni az életedet? Kész vagy-e neki adni az életedet, hogy imádságban, könyörgésben kapcsolj hozzá. Kapcsolódjak hozzá Krisztushoz, amikor imádkozik, eserezzék ezért a elbukott világért, és benne az emberek lelkeiért, hogy megmeneküljenek. Annyi ember van, akinek az élet egy SOS jelzés. Ahogy haladnak a pusztulás felé, egy SOS jelzés nekünk keresztényeknek. Mentsétek meg a mi lelkünket. Segítsetek rajtunk. Jézus Krisztus meghalt mindenkiért. Ő odaadta az életét, érted? Az a kérdés, hogy te kész vagy odaadni a tiédet, ő érte. Kész vagy letenni az életed másokért. Következő gondolat, amellyel megpróbál megbénítani az ördög ebben az időszakban téged és engem, az aggodalom és a félelem békjója. Tudni kell azt, hogy a félelem az nagyon rossz tanácsadó. Amikor az ember félelemből kezd döntéseket hozni, a legrosszabb döntéseket hozza az életben. Amikor az ember aggódásból, félelemből próbál tervezgetni, vagy lépéseket megtenni, az abból nem lesz semmi jó. Tudjátok nagyon jó, hogy az Isten igéje azt mondja Máté 6.31-34-ben, ne aggódjatok tehát. Mondom eleted lévőnek, ne aggódj. Az Úr azt mondja, ne aggódj. Gyakoroljátok, kérlek, mondjátok bátran. Igazat mondtál neki? Hát nem ezt mondja? Figyelj, most nem ciki ezt, hogy mondod a másiknak. Az Úr Jézus mondja, ne aggódj. Ne aggódj. Ne aggódj. Ne aggódj. Ne aggódj. Amen. Ezt mondja, ne aggódjatok. És ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk. Vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyi atyátok, pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Te keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ez az igazság. Ez az igazság. Ne aggódjuk tehát a holnapi napért, mert a holnapi nap majd aggódik magáért. Minden napnak megvan a maga baja. És elég a maga baja. Tehát az Úr Jézus az biztos, hogy neked nem az amerikai elnök életszínvonalát ígérte. Elhiszed? Tehát nagy valószínűséggel nem lesz magánrepülőgéped és magánhelikoptered. Legalábbis legtöbbeknek itt nem lesz. Elég ciki, azt tudom, hogy ezt kell mondjam. De most nem tudok neked olyat mondani, hogy biztos lesz helikoptered. Azt gondolom, hogy még mindig olyan luxusban élünk, hogy az az életszínvonal, amelyen mi rendelkezünk ma Magyarországon, ne fejtsétek el, statisztikák alapján benne vagyunk az ország, vagy a világ, nem tudom, 30 leggazdagabb országába. Leggazdagabb országa. 200-valány nemzet vagy ország van, emlékeim szerint, az ENSZ-ben 160 valamennyi van, de annál több. 168 vagy valami ilyesmi, de annál több ország van a világon. Tehát benne vagyunk az elejébe ott. Mi magyar emberek. Nem természetes az minden nemzetnek, hogy kinyitod a csapot, és iható vízzel iszol, és azzal öbíted le a vécét is. Hogy iható vízbe fürdesz minden nap. Nem természetes. Nagyon sok helyen a világban vízük nincs. Nem tudnak minden nap vizet inni. És tudjátok, mi keresztények belementünk ebbe a abban a várakozásban az Isten igét olvasva, ami olyan fajta áldás, amely a föld kifosztása. Tehát olyan áldásokat akarunk elvenni az Úrtól, amely alapvetően kizsigereli, kifosztja a földet. Én most nem mondom, hogy holnap zárjátok el a vizet otthon, de biztos mondom azt, hogy lehet, hogy nem kéne folyatni a vizet mindig, és lehetne spórolni, és kicsit így gondolkodni, hogy ne pocsékoljam azt, ami nem az enyém. Ne pocsékoljam azt, ami nem az enyém. Mert lehet, hogy fizetek érte egy szolgáltatónak, de a szolgáltató sem bírja azt a vizet, az Isten ajándéka ezen a földön. Amen. És Isten nem ígérte neked azt, hogy minden családtagodnak autója lesz. Hadd mondjam, a kereszténységben, a nyugati kereszténységben megjelent az elvárás, az Isten áldásaképpen, hogy olyan áldásokat akarnak magukénak tudni a keresztények, amelyre nincs forrás ezen a földön. Tehát nincs meg a föld teljesítő képességével, kapacitásában a forrás rá, hogy a nyugati civilizáció, keresztények nevezett civilizációban mindenki abban a luxusban éljen, mint mondjuk most Amerikában él a legtöbb család. Vagy élt a legtöbb család. Nincs. Nehéz ez hallani? Tehát te jelen pillanatban sokkal nagyobb luxusban élsz, akár is élsz, mint a földön jelenleg élő emberek legnagyobb része. Tudom, hogy Nagyváradról is vagytok, itt Nagyvárad környékén is vagytok, a határon innen is vagytok. Sokkal nagyobb luxusban élünk. És akkor mit akarunk még? Olyan furcsa ez. Hogyan gondolkodunk mi az áldásról? Mi az áldás? Nem az a legnagyobb áldás, üdvösségem van Krisztusban. Hú, kell a szívemet tanítani újra ezekre az igazságokra, hogy az Istenben, az Atyában tett bizalom helyreálljon. Helyreálljon. Megerősödjön. Mert ettől lesz szép a mennyasszony. Hogy bízik a vőlegényben. Keresi, várja a vőlegényt. Szereti a vőlegényt. Tehát az Úr Jézus azt ígéri neked, hogy ne aggódj, lesz mivel betakarni a testedet, nem fogsz fázni, lesz mit innod, és lesz mit enned. Nem ígért minden második hét a wellness hétvégét, és nem ígért, hogy elmehetsz Görögországba minden évben háromszor, de még lehet minden 10 évben egyszer sem. Nem ígérte. Isten nem szűk markú, és néha megállt bennünket gazdagon, sokkal felettebb, mint hogy el tudnánk gondolni, és ahogy az Isten ígéje mondta, jó napokban élj a jóval. Tehát az se jó, ha mindig valami jó dolog ér az élet, akkor nem tudod élvezni, Isten megáldott. Élj vele, de ne légy telhetetlen. És ne feledd el, hogy amit kaptál, és amivel vagy, sokkal több annál, mint ami Isten ígérete minden ember számára ezen a földön. Sokkal több. Sokkal több. Ma az itt jelenlévő közül legtöbben, sokkal többen rendelkeztek annál, mint ami ebben az ígében ígéretként aratott. Tehát van okunk a félelemre? Ha azt féltjük, amivel most vagyunk, akkor van. De az Úrban bízunk, hogy az Úr el fog tartani bennünket, és azt várjuk tőle, amit ő ígért, akkor nincs mit félnünk. És nem fogunk ragaszkodni ilyen dolgokhoz, tudom súlyos, amit mondok, hú, tudom, a feleségem fogja a fejét, ilyenkor már mindig, mert ilyenkor mindig kezdődik a tánc utána. De nem baj, ez az igazság, nem tudok más mondani, ez az igazság. Tehát lehet, hogy eljön a korszak, amikor el kell engedned dolgokat, és ez lesz a hitednek a próbája. Hogy el fogsz engedni dolgokat, amit úgy gondoltál, hogy bírsz, birtokolsz. És megmutatkozik ezekben a napokban, hogy te a mennyeit várod, hogy a földiben építeted a királyságodat, a földön. Azt gondolom, az utolsó időszak keresztényére nagyon jellemző lesz az, hogy teljes szívükkel vágyakoznak a mennyországba, és olyan öröm tölti el őket, amikor csak belegondolnak. Rágondolnak a mennyországra. Halleluja. Hogy Jézus Krisztusra gondolnak, a vele való találkozásra. Az utolsó napok keresztényére ez lesz jellemző. Ettől lesznek nagyon gazdagok. Ettől lesznek gazdagok. És figyelj, mennyország olyan gazdag leszel. Ne akarj ragaszkodni, ne akarjak ragaszkodni mulandó dolgokhoz ezen a földön. Amit úgysem tarthatsz meg. Nem tarthatsz meg. Egy gazdasági manőver is elvesztesz mindent ezen a földön. Egy nap alatt el lehet veszteni mindent. A leggazdagabb embernek is a világon. Egy nap alatt tönkre lehet menni. De egy valami senki nem vehet el tőled, ahogy énekeltük a dicséretben is. Hogy az Úr értettél. Ami kincset ott gyűjtöttél. És adja az Úr, ez egy jellemző rám. Rám először, és rád is. Hogy az Úr országában, a királyságban akarsz kincset gyűjteni. Azt akarod tenni, neki kedves. Benne gyönyörködsz, benne gyönyörködöm. És amikor mond ilyeneket az Úr, az imára vonatkozólag, azt mondod, hogy Uram, oké, rendben, megértettem. Így fogok eljárni. Ezt fogom tenni. És nem engedem a szívembe a félelmet. A János 16.9-nél van egy megdöbbentő ige. És ezzel fogom befejezni most. János 16.9-ben azzal megírva, hogy a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Tudjátok, a bűnt sokféleképpen próbáltuk már definiálni, sokféleképpen megpróbáltuk meghatározni. Azt mondja a Biblia, hogy a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Ezt mondja az Úr Jézus. Nézzük csak Évát, akiről olvastunk a 1 Timóteus 2-ben, hogy Évát csalta meg az ördög, és így került bűnbe, és ő vétkezett. Nézzük Évát meg, mi is történt ott? Isten megáldotta Ádámot és Évát. Minden nekik adott. Mindent. Semmit nem tagadott meg tőlük, és ezt az áldást, ajándékot tetézte, vagy betöltötte azzal, hogy rendszeresen naponként elment hozzájuk. Nem lógott az Isten a nyakukon. Nem akar az Isten a te terhedre lenni. Szellős alkonyatkor az Isten meglátogatta Ádámot és Évát. És gyertek csak ide, mi újság van? Mit láttatok? Milyen nevet adtatok? Mi történt veletek? Hogy mentek a dolgaitok? Milyen öröm értiteket? Mit fedeztetek fel? És elkezdtek beszélgetni. Megölelte őket. Úgy örülök, hogy itt vagytok, velem vagytok. Szeretlek benneteket. Megsimogatta őket. És együtt volt velük. Ettől volt nagyon gazdag az édenkertnek az állapota. Ez volt Ádám és Évának az öröksége. Az áldása. Hogy nem csak kaptak egy gazdag földet, hanem kaptak a gazdag földben az Isten a drága jelenlétét, közelségét. És a többi az mind ráadás volt. Nem ez volt benne a lényeg. Ami igazán különlegesítette Ádám és Évának az örökségét, az Istennel volt személyes kapcsolat. És oda jön a kígyó, és azt mondja Évának, hogy jól tudta az Isten, hogyha esztek ebből, akkor örök lesztek, mint ő. Tehát a kígyó azt mondta Évának, hogy ne bízd meg az Istenben. Ne bízd benne. Mert nem mondott neked el mindent. Mert nem mondott neked igazat. Isten valamitől ne akar fosztani téged. És Éva szívében megjelent a bizalmatlanság, a hitetlenség. Ma is, kedveseim, minden ember akkor követel bűnöket, ha nem hiszi el, hogy amit Isten mond dolgokról, hogy az rossz, hogy az valóban úgy van. Azért követünk el bűnöket, mert nem hiszünk neki. Nem bízunk benne. Nem adunk hitelt egyértelmű szavának. Így van? Akkor követünk el bűnöket, mikor nem bízunk benne. Minden, azt mondja a Biblia, hogy a bűn az, hogy nem hisznek nekem, nem bíznak bennem. Ez minden bűnnek a gyökere. És azt látom, és ez a korszak, ami most ér bennünket, ez ebben Isten szelleme elkezdte a hívők szívében a hitet felépíteni. és a bizalmat helyreállítani. Egyetértek ezzel? És ami most ér téged, és amikben forognak a dolgok az életed, abban egyetlen egy kimenekedés van. A bizalmat Isten helyre akarja állítani ő benne, hogy az igazság, amit ő mondott, és ő meg fog menteni téged, meg fog tartani téged, és tiéd az örök élet, a Krisztus dicsősége. Szeretném, ha most tudnék még több mindenről beszélni, még van egy másik aspektus ennek az üzenetnek, amit legutóbb már egyébként kezdtem mondani nektek, hogy hogyan építi föl a gonoszság által a bizalmatlanságra gyülekezetben a sátán, de most erről már szóltam egy pár szót, most nem akarok beszélni róla. Annyit viszont láthatok el, hogy Pál apostol már beszél abban a korszakban Timóteusnak, amikor elindultak a gyülekezetek, és néhány évtized telt még el, hogy némelyek a sátánhoz hajlottak közülük. Tehát voltak olyan hívők, akik elhajlottak, visszatértek a sátánhoz, és elhagyták az urat. Nagyon megdöbbentők ezek az igék, és nem is nagyon figyeltem ezekre föl eddig. És azt kell látnod, hogy lesznek, akik a hitben megerősödnek az utolsó napokban, és lesznek olyanok, akik a sátánhoz fognak hajolni. Ne te legyél. Te legyél az, aki megerősödik a hitben. Aki ragaszkodik az Úrhoz. Amen. Amen. És ne legyél az, aki a bizalmatlanságot épített föl magadban, mert csalódtál emberekben. És ne lepjenek meg ezek a dolgok, amik most történnek. Ne ijedj meg. Ne lágyulj meg a szíved. Ezeknek meg kell lennie ezekben a napokban. Ennek van az ideje. Ez történik. A kecskék és a juhok kezdenek különválni. Egyik ide, másik oda. Ez egy kegyelmi időszak. Jó időszak. A Krisztus visszajövetelét megelőző időszak, amikor a szentek készülnek az ő fogadására. Hagyjuk meg most a fejüket, és imádkozzunk. Vizsgáld meg a szívedet te is, és tedd az ige mérlegére, hogy hogyan gondolkozol saját magadról, Istenről, a körülményeidről, hogyan gondolkozol a körülötted lévő emberekről, a vezetőkről, hogyan beszéltél, hogyan szóltál eddig, hogyan állsz a könyörgéssel, hogyan állunk a könyörgéssel, imádsággal, hálaadással.